Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr gazdag áldását kívánom. Köszönjük a szavalatot, köszönjük az éneket is. A jó Isten adjon több vágyat, több törekvést, hogy ez minden szombaton így működjön. Mert Istennek azt tetszik, ha eljöttünk ide, valamit tegyünk az ő neve dicsőítésére. És egy olyan célért, amely vezet bennünket felfelé azon az úton, amit elvár mi tőlünk, és erről lesz a délelőtti alkalomról szó, hogy tulajdonképpen mi a célunk, és mi célból jöttünk el e helyre. Tudom, hogy sokan úgy gondoljuk, hogy ide tartozunk, és ha ide tartozunk, akkor nekünk itt a hely. Ez való. De egy fontosabb célért hívott el maga az Úr Jézus bennünket. Az a cél, amit szeretnék kihangsúlyozni, és az egész órán keresztül szeretném, hogy odafigyelve megértsük azt, hogy mit akar nekünk elmondani maga az Úr Jézus, hogy mi a célja, és embereket használ fel, akik által elmondja nekünk azt, hogy miért hívattunk el, miért vagyunk itt. A Filippi beliekhez írott levelébe Pál apostol úgy erősíti meg az ő ígéjén keresztül, hogy szent életre hívattunk el. Nem tudom, mennyire gondolunk arra, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy szent élet. Hallottam már olyan személyeket is, akik azt mondták, azt nem lehet elérni. Valóban. Így van. Nem lehet elérni a mi erőnkből, a mi képességünkből, a mi kiképzett tanításunk vagy tanulásunk folyamán, de valamilyen formán Jézus Krisztus által. Ha ő egyszer elhívott arra, hogy legyen a mi életünk szent, akkor ő jelen van, és mindenben fog segíteni bennünket, hogy ez irányba haladjon a mindennapi életünk. Az alapígét megtaláljuk, és olvassuk együtt, aki akarja, aki Bibliát hozott magával. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levelében a következőket örökítette meg az akkori gyülekezetnek, a Filippi gyülekezetének, és ma nekünk is. A két rész 12 verstől a 15. versig szeretném olvasni. Annak okáért, szerelmesseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben, csak hanem most, sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjétek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Pál apostol fogságban van Efézusban, és a Filippi gyülekezetet szívén hordja, és mivel szívén hordja, írja a levelet. Annak a gyülekezetnek, amely közel állt szívéhez. Érdekes az a kifejezése, amit itt olvastunk a 12. versben, hogy van valami különbség amikor jelen van abba a gyülekezetbe, vagy amikor távol van. Mert úgy fejezte ki itt az ő írásában, hogy miképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben, csak hanem most sokkal inkább az én távol létemben. Érdekes kifejezés, ha ott van jelen. Miért nem engedelmeskednek? Valamit látnak Pál apostolban, ami miatt nem tudnak engedelmeskedni? Van-e a mi életünkben is olyan, amikor nem tudunk engedelmeskedni úgy testvéreinknek, vagy pedig nem tudjuk azt tenni, ami el van várva mi tőlünk? Pál apostol leírja még azt is, ínségében, nélkülözésében az első európai közösség támogatta őt. Írása tanácsokkal, buzdításokkal van tele. Arra inti őket, hogy üdvösségüket nagyon komolyan vegyék. Ha megkérdezem önmagamat, vagy mindannyiunkat, valójában komolyan vesszük üdvösségünket? Megértettük eddigi életünkben, hogy tulajdonképpen mi az, amikor azt halljuk az ígéből, hogy üdvösségünket nagyon komolyan vegyük. És további szavai a következők. Félelemmel és rettegéssel, mert a közömbös önhit keresztény soha sem jut el az élet szentségre. Kik azok, akik eljutnak, és kik azok, akik nem jutnak el? Isten azt akarja, hogy mire a kegyelem ideje lejár, elhívott népe szent és fedhetetlen legyen. Valaki felteheti a kérdést. Tudod, mikor jön ő? Tudod, mennyire sürgős, hogy te készen legyél, fedhetetlenül és szentül élve a napjaidat? Vagy pedig, ha nem tudjuk, meddig halogassuk még aztot, hogy még van idő rá. Még van lehetőség később is, hogy a mi életünk eljusson a szentségre. Mert a másik helyt azt írja a Szentírás, amely nélkül kilássa meg az Urat. Ha nincsen ez, ha nem jön létre életünkben, semmiképpen sem látjuk meg az Urat. Valamikor az Úr megkérdezte Sátántól. Észrevetted-e az én szolgámat, Jobbot? Mit gondoltok? Ma van lehetősége Jézusnak megkérdezni, hogy áll az advent egyház a földön? Felismerted, hogy van egy népem nekem? Vagy pedig másfele tekintesz. Ahogy Jobbot nem ismerte fel, de mégis valamit mondott. Mit mondott a sátán Jobbról? Elhalmoztat gazdagságban. Minden jóval elhalmoztat. Hát akkor csak szolgál neked. Mi a hiányod neked ma? Mi az oka, hogy nem törekedünk, vagy nem igyekszünk, hogy a mi életünk szenté váljon Isten akarata szerint? A megszentelődésre vágyó embert Sátán nem csak, hogy észreveszi, de figyelemmel kíséri, és minden erejét latba veti ellene. Vettétek észre a múlt héten, vagy bármikor a múltba, hogy egy olyan személy áll ellenetek, vagy ellenünk, mindannyiunk ellen, aki mit tervez, és miben foglalatoskodik. Nem csak, hogy észrevesz bennünket, hogy próbálunk és igyekszünk neki élni és neki szolgálni Jézus Krisztusnak, de figyelemmel kísér bennünket, és minden erejét latba veti ellenem és ellenet. Valakinek azt mondta maga az Úr Jézus, íme hol van? Íme az ajtó előtt van, és leselkedik rád, és reád van vágyódása. Miért? Mert egy más ember vagy. Mert te Jézusnak akarsz szolgálni. És éppen azért áll az ajtóba, hogy meg akar téged úgy szólván. El akar csábítani, el akar téríteni Istentől. A Mózes első könyve 4. fejezetében találjuk. Még egy pár személyt szeretnék megemlíteni, akik úgy szólván ők is emberek voltak, ők is úgy szólván volt gondjuk, volt problémájuk. Őket is megpróbálta a sátán, de többnyire, akiket fogok említeni, győztek Jézus Krisztussal. A sátán, aki ellene hozta Józsefnek, útjába hozta Potifár feleségét. Egy másik kifejezésnél az van, Potifár feleségét, mint szép asszonyt. A következő személynek útjába hozta, Ilés útjába Jézabelt. A következő személynek is Márdokeus útjába hozta Hámánt. És mivel nem hajtott térdet, és mivel nem hajtotta meg magát, a gyűlölet magasra ugrott. De az emberekkel, az Ótestamentumban sátán nem elégedett meg. Tudta, hogy fog jönni valaki, akivel személyesen kell, hogy harcba álljon. Ki volt az a személy, ami üdvözítünk? Jézus Krisztus. Jézussal személyesen sátán vette fel a harcot. Kimagasló jellemek, akik őszintén ohajtották Krisztus életszentségét, különleges célpontjai sátán támadásainak. Próbálj csak meg hűségesebb lenni Istenhez. Próbáld csak meg, és cselekedd azt, amit ő szeretne látni életedben. És meglátod, hogy mindjárt többszörös erővel jő és támad tégedet. Valaki úgy fogalmazta, ameddig sátán az épület tetején, az imaház tetején ül, addig baj van. Mert ő nyugodt. Azok, akik lent vannak a terembe, az ő oldalán állnak. De ha lejön, és látja, hogy te meg én hűséget kezdek gyakorolni, nem a tetőről fog irányítani, hanem lejön ide. És itt fogja azt a munkát végezni, hogy megtévesszen és eltérítsen Istentől. Isten valamit jobb pátriárkáról mond. Isten bizonyosságot tesz jobbról. A jobb első fejezetének 8 versében. Miben különbözött jobb a környezetétől? Tudnánk válaszolni rá? Nem volt ott sátán? nem volt senki ellensége? Vagy milyen választ tudnánk adni erre a kérdésre? Miben különbözött jobb a környezetétől? Ha kezünkbe vesszük a Jobb pátriárkának könyvét, sok olyan dolgot találunk, ami fel van jegyezve az ő életéről tulajdonképpen, hogy hol és mikor mutatkozott meg az ő életében az, hogy különbözött az ő élete. És ha röviden megemlíteném Énóknak életét, azt is, ha megfigyeljük, hány évig élt Istennel, és utána elszólította Isten. Nekünk nincsen, úgy gondolom, olyan hosszú élet lehetőség e földi életben, de neki megvolt. És amikor meglátta azt, hogy az élet szentségnek formája látható és működik életében, akkor elszólította. És azt mondta neki, gyere, mert méltó vagy, hogy ott legyél, ahol én vagyok. Még egy másik kérdés. Vagyonos, gazdag, köztiszteletben álló volt? Igen. Még tisztséget is töltött Jobb pátriárka. De figyeljük meg a következő kifejezést. Isten szemében nem ez a legfontosabb, hiszen mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is? És mondjátok ti, mi következik ezután? Köszönöm. Mennyei erények ékesítették fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Jobb igazi élete alkalmassá tette a mennybe jutásra. Nem szeretnék senkit megkérdezni. De ha csak egyet is megfigyeltünk Jobb pátriárkának életéből, ami nagyon is fontos volt, mennyei erényekkel rendelkezett, ezek ékesítették az ő életét, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Tedd fel önmagadnak, kedves lélek, a kérdést. Van-e még életedbe olyan hiba vagy bűn, ami tulajdonképpen látható, és még nem döntöttél, és még nem tettél lépést, hogy ezekből kimegyek, és igyekszek életszentséget élni Istennek. Jobb életszentségére eljuthatunk. Te is, én is. Ezt a dolgokat kell gyakorolni, amit itten felolvastam. Legyünk fedhetetlenek, legyünk igazak mindenben, életünkben, legyünk igazi istenfélő emberek, és ez egy kicsit nagyon nehéz, amikor azt olvassuk, hogy kell a bűngyűlölni. Tudjátok azt, hogy sokszor megtörténik, hogy szeressük a bűnt. Mit akar ezzel mondani Jézus neked és nekem? Azt mondja az egyik helyt a Szentírásban, ne szeressetek mit? Ne szeressétek a világot, de még többet mond, sem azokat, amik a világban vannak. Ha ezeket próbáljuk megérteni és nem szeretni, akkor a Jóisten Jézus Krisztus által, s az ő szent lelke által segít bennünket, hogy olyanok tudjunk lenni, hogy kiküszöbölődjön minden olyan vágy, minden olyan hajlam, ami arra ösztönözne, hogy engedj Sátánnak, és végy, és tégy egy kis bűnt, vagy kövessel egy kis bűnt, mert az Úr úgy is megbocsájt. Valóban így van. Jézus Krisztus kész megbocsájtani, de nem kell elfelejtsük, hogy lehet életünkbe bármelyikünknek az, amiről az van feljegyezve, hogy aki a Szentlélek ellen vét, annak nem bocsáttatik meg sem itt, sem ezen a földön, sem, hogy oda jussál Isten országába. Istennek célja van életünkkel. És folytatnám a kérdést. Felismerted? Rájöttél-e arra, hogy Istennek mi a célja veled, és mi a terve? Ha rájöttél, és ha megértetted, akkor az én ajánlatom úgy önmagamnak, mint ti nektek. Kezdjétek el gyakorolni. Az Efézus beliekhez írott leveléből szeretnék még olvasni. A három rész, vagyis az első rész, 3 és 4 versét. Efézus első fejezet, 3 és 4. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Melyik az a kulcs, melyik az a lehetőség, ami ebbe tud segíteni nekünk? Az utolsó rövid szó, amit olvastam, ő előtte szeretet által. Mennyire engedted, hogy Jézus Krisztus szeretete szívedben, életedben látható legyen? Mennyire használod azt a szeretetet, a testvéri szeretetet, az emberek iránti szeretetet? Sokszor olyan dolgok nyilvánulnak meg, hogy olyan hangokat hallunk, hogy én nem tudom elszenvedni azt a szemét. Semmiképpen. Nem tudom elfogadni. Ha a világiak közt van ilyen, azt meg lehet érteni. De ha a testvéri közösségünkben is van olyan, aki nem használja azt a szeretetet, hogy el tudjon jutni a szentségre és fedhetetlenségre, sajnálatos módon, elég rossz helyt állunk akkor, bármelyikünk. Még egyszer ismételem, Istennek célja van életünkkel. De nem marad itt, nem csak ennyi, amit a cél magába foglal, hanem szándéka az, hogy kiábrázolódjon bennünk Krisztus. A múlt szombaton hallottam egy olyan prédikációt, amit próbáltam jól megfigyelni, és magamévá tenni. Az atyafi úgy fejezte ki, hogy ha jön Jézus, kivel fog találkozni? ki kell benned és bennem legyen a találkozás óráján. És úgy fejezte ki az atyafi, Jézus Krisztus kell, hogy találkozzon ő magával. Ha ez nem jött létre, és ha nem fog létrejönni az ő jövetelére, akkor hol leszünk? Az ő népe között? Azok között leszünk akkor, akik fedhetetlenek és szentek Isten előtt, vagy pedig máshol? Krisztus a Máté 5 rész 48-at szeretném olvasni. A Máté 5 rész 48-at. Valami olyasmi van itten, ami szinte kívülről kellene tudjunk. De nem csak, hogy tudjuk, hanem kellene ismerjük. És kellene látható mozdulatokat tenni ez irányában. Máté 5 rész 48 versét szeretném olvasni. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebbe bele van foglalva a szentség is. Higgyétek el. De hogy lehet ilyet elvárni? Isten hogy vár el ilyet, hogy legyünk tökéletesek, mint az ő atya? Mert azt mondja, mint a ti mennyi atyátok tökéletes. Emberi szintet kér, hogy legyél, mint ember tökéletes. És ne magadtól, ne fárazd magadot, hogy tökéletes legyél, hanem engedd, hogy Jézus Krisztus végezze el azt a munkát, hogy amire elhívott engem és téged és mindannyiunkat és az ő egész népét, hogy felkészítse Isten elé találkozásra. Egy kérdés. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetetlen? Próbáltátok, és nem sikerült. És akkor azt mondtátok, vagy azt mondjuk, hát ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy életszentséget éljünk, lehetetlen, hogy tökéletesek legyünk, ez való, ha én akarom ezt végbevinni. De ha átadom az én életemet, és azt mondom neki, jöjj Jézusom az én életemben, és formáld és alakítsd a te neved dicsőítésére. Ő ott van, és ott lesz, és segíteni fog mindenben. Isten az ő hatalmas természetében tökéletes. Azzá kell nekünk is lenni abban az arasznyi körben. Az író így próbálja elmondani, hogy egy körbe természetében tökéletes tud lenni. Azzá kell nekünk is lenni abban az arasznyi körben. Akarod ezt? Akarod, hogy ez látható legyen, vagy akarjuk, ne vonjam ki magamat, mert én is ember vagyok. Én is tévedek, én is hibázok. De a Jóisten lelkét kérem, hogy segítsen és vezessen, hogy azon az úton tudjak járni, hogy szeretni tudjam embertársaimat, szeretni tudjam azokat, akik ma még esetleg a kocsmába vagy ivóhelyen töltik az idejüket, de valamilyen formán meg kell találni azon embereket. Melyik az a mi életünk, amelyben élünk és mozgunk? Az arányos emberi jellem szépsége az Istennel való közösséggel látható megnyilatkozása. Ebben az életben, amelyben élünk és mozgunk, az arányos ember jellem szépsége, az Istennel való közössége látható megnyilatkozása. Akkor miért harcolok én? Akkor miért akarom én elérni azt, amit nem érhetem el, amit nem érhetek el? Elég szépen le van írva. Ha vele közösségben élünk, akkor mi lesz látható? Látható lesz megnyilatkozása. Tovább folytatom. Minél bensőségesebb az ember kapcsolata Istenével, világosabban megérti parancsolatainak követelményeit, annál is inkább kialakul benne Isten képmása, és annál is inkább válik az Isten természet részessévé. Mit mond a másik helyt a Biblia? Mit akar velünk elérni? Természet szerint fiakká és leányokká akar, hogy legyünk az ő fia és leányai, hogy legyünk az övéi, és ne engedjük, hogy a sátán becsapjon bennünket. Figyeljük tovább a gondolatokat. Annál inkább kialakul benne Isten képmása, és annál inkább válik az isteni természet részesseivé. Figyeljük meg, hogy amit már említettem, de újból nem szégyellem megemlíteni. Figyeljük meg, hogy énünk az Istennel való érintkezése közben mindinkább átalakult az ő képmására a Sion hegyén. Lesz egy olyan feljegyzés, vagyis van egy olyan feljegyzés, hogy lesznek olyanok, akik valahol állni fognak Isten előtt. Figyeljük meg, és olvassuk el, hol lesz ez a hely. A Jelenések 14. fejezetét szeretném ismételni. Jelenések 14, 1 és 5 versét szeretném olvasni. És látám, és íme egy bárány állva a Sion hegyén, és ő vele 144 000. 4000-en, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. Még hozzáolvasom az 5 vers, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. És látám, és ímé egy bárány áll vele, Sion hegyén. Szeretnél ott lenni? Gondoltál-e arra, hogy a 144 000 közé is besoroltatható vagy? Vannak feltételek, az igaz, hogy besoroltatva lehessél a 144 000 közé. De ne felejtsd el, ahogy sokan próbálják másképp magyarázni, hogy szimbolikus szám, mellékes az részemre. De én arra kérem a jó Istent, hogy segítsen abban, hogy senki se hiányozzon közülünk, akik ma itt vagyunk, és legyünk részesei a 144 000-ben. S ha ez nem történne meg, még van egy másik lehetőség. A fejezések szerint találjuk, mi van ott írva még. Kit látott és kiket látott János a Pátmoszi író? Nagy sokaságot. És meg tudták számolni? Azt mondja János apostol, úgy írja fel, hogy meg nem számlálhatók, annyi lesz. És még valami szimbóliumot mond. Mihez hasonlítsa? A tenger homokjához. Én úgy gondolom, hogy te is beférsz oda. Ha 144 ezer közé nem jutsz, de a nagy sokaságba beférsz. Kérjed Istennek szent lelkét, hogy nap mint nap készítsen téged és engem és mindannyiunkat az életszentségnek arra a magaslatára eljutni, hogy az ő országát nekünk tudja adni. Ez az ige nem azt mondja, hogy soha nem volt szájukban álnokság. Az 5 verset, amit olvastam, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Hol maradt el az álnokság az ő életükből? Itt, amit feljegyeztem, így értettem meg, hogy soha nem volt szájukban álnokság, hanem arról beszélt, hogy megtisztultak. Ne úgy vegyük, hogy valamikor ez, vagyis mindenkor ezek a személyek, akikről itt szó van, hogy mindig tiszták és fedhetetlenek voltak, hanem arról beszél, hogy megtisztultak. A Szentlélek, mint a parázs, eltávolította tisztátalanságukat, amit veled és velem is megtehet. Ne gondoljátok, hogy vádolni akarlak, hogy úgy látlak titeket, hogy nincs remény Isten részéről. Nem. Én szeretlek benneteket. És azért próbáltam ezen szavakat használni. Azért próbáltam összegyűjteni, hogy valamilyen formán felhívjam önmagamra és tirejátok a figyelmét Jézus Krisztusnak. Amit el akar élni, hogyha volt is életünkben, amiről az van feljegyezve, hogy álnokság, vagy bűn, vagy bármi, aminek tisztulás által el kell távolodni életünkből, akkor kérjük meg a Szent Lelket. Mert azt mondja, a Szent Lélek, mint a parázs, eltávolította tisztátalanságokat azoknak, akik erről olvastam itt az 5. versben. Én úgy hiszem, és az az én meggyőződésem, hogy te is és én is belefoglaltatol ezzel. És azt szeretné, hogy valójában tisztán és fedhetetlenül álljunk egykor az ő színe előtt. Nem kell várnunk. Sokszor azt mondjuk, vagy úgy gondolkozunk. Hát még van bőven idő, még fiatal vagyok. Még nem állok ott a halálnak torkába, és még van lehetőség, hogy még tovább elhanyagoljam, vagy eltávolítjam magamtól. A felhívás az, nem kell várnunk az átalakulásra azért, hogy Jézussal járjunk. Hol és mikor tehetjük meg? A következő gondolat ez. Ezt már itt megtehetjük. Akkor fogjuk követni őt a mennyben, ha már itt, a földön vele járunk. Aki nem jár ezen földi életében Jézussal, az nem fog járni a mennybe se vele. Sajnos. Őrizzen az Úr, hogy egyikünk is azok közé soroltassunk. Ha már itt a földön vele járunk, az ő példáját kell kövessük, életmondja, életmondunk, módunká kell legyen. Mi? Életmódja, életmódunká kell legyen, hogy engedjük az átformálás lehetőségét. És még egy másik figyelmeztető szó. Legyünk fedhetetlenek. És a kérdés folytatódik, mikor? Én azt írtam oda, hogy most. Most az ideje, hogy elkezdjük azt, amit végbe kell vigyünk. Az ő jelenléte és az ő szeretete által. Még van 5 percem, és szeretnék egy pár olyan dolgot felolvasni a prófétaság lelkéből, amit ezzel kapcsolatosak. Figyeljük meg, és tanuljunk ezekből. Életünk minden cselekedete, jó vagy rossz, hatást gyakorol másokra. Megjegyeztük? Köszönöm. Befolyásunk felemel, vagy mélybe húz. Ha az én befolyásom olyan itt a testvéri közösségre, hogy rám figyeltek, és azt mondjátok, ez az ember minden csak nem az, aki kellene, hogy legyen. Őrizzen az Úr. Én nem azt szeretném. Ha mások észreveszik és követik példánkat, figyeljük meg jól. Ez többé vagy kevésbé másokban is visszasugározik. Találkoztatok már olyan emberrel, aki azt mondta a másiknak, hogy tőled kaptam ilyen és ilyen tanítást, vagy ilyet láttam életedben, és magam előtt hordozva azt mondtam, és sokszor hallottam már emberekről. Felnézek rád, ne tekints, ne nézz fel, te kedves lélek, nézz fel Jézusra, mert ő az egyedüli, akire rá lehet nézni. Ha másokat példánk által nemes jellem kibontakoztatásában segítünk, ezáltal erőt is közvetítünk számunkra ahhoz, hogy jót cselekedjenek. Van ilyen is. Van ilyen lehetőség is, hogy az én életem által mások felé fordulva, és lássák azt, hogy követem Jézust. Ha cselekedeteink által a rossz vonásokat erősítjük meg, amelyek környezetünkben tapasztalhatók, akkor részünk van bűneikbe, és számot kell majd adnunk azért a jóért, amit elmulasztottunk. És ezzel kapcsolatosan egy Biblia szöveg jut eszembe. Figyelmeztetésül nekem és mindannyiak. Ha valaki mit tudna csinálni? Ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. És lehet, hogy még másokat is rossz útra vezérelsz. Istent választottuk erősségünknek. vezetőnknek és tanácsadónknak. Istennek emberekre van szüksége, akik élik és azt, amit tanítanak. Sokszor halljuk ezt is. Kedves lélek, nem éled, amit tanítasz. Az Úr őrizzen meg. Ha Krisztust követjük, akkor biztonságban lehetünk. Nekünk is úgy kell élnünk, hogy akik minket követnek, szintén biztonságban érezhessék magukat. Kegyelméből. Amen.